28. álom. A budapesti Duna televíziótól értesítést kaptam, hogy riportot kell készítenem a délszláv területről. Olyant, amellyel bizonyítani tudom, hogy továbbra is képes vagyok erre, a munkatársok lehetek. Vajdaságban voltam. Ezért talán a földműveléssel kapcsolatban kellene valamit kitalálnom. Bégót, a Barázda főszerkesztőjét kerestem fel, hogy vele konzultáljak. Elég hidegen fogadott. Talán még azok az idők miatt, amikor és ahogyan a tévébe kerültem. Ő protezsált be operatőrnek Ica néni ajánlására. Csak annyiban segített, hogy tanácsot adott. Elmondta, hogy keresen fel Magdát. Ő sokat dolgozott a Barázda című műsor készítésénél. Biztos, hogy tudna témát ajánlani, és még segíthet is. Bégó azt is elmondta, merre találhatom meg Magdát. Megtudtam, hogy egy padon ül kutyával az ölében. Fehér lepedőszerű ruha van rajta, amely a felhőkre van szétterítve. Nem lehetett tudni, hogy az égen a felhőkben van, vagy csak egy olyan magas hegyen, amely a felhőkig ér. Ott a felhők különböző formáiban gyönyörködik. Ez állítólag már több tíz éve így van. Azt is megtudtam, hogy nehéz hozzáférkőzni a magasság miatt. Szükségem volt rá, tehát mindent meg kellett tennem, hogy hozzájussak. Nekivágtam a kutatásnak. Széles és beláthatatlan területen érett búzatábla közepére jutottam. Könnyen irányt lehetett veszíteni. Több helyen pipacsok díszítették a táblát, de csodálkozásomra nem pirosak voltak a szirmai, hanem zöldek. Szerencsémre megjelent a lehetséges pártfogóm, mintha a búzakalászok közötti pipacsból nőtt volna ki, kerékpárral. A fiatal, hamvas szőkehajú lány zöld, pikkelyes öltözéket viselt. Zöld palástja súrolta a kalászok tetejét. Maga előtt kardot tartott jobb kezében. Harcos lány lehetett. Ő mutatta meg az irányt, hogy merre menjek. Bólintottam és elindultam a mutatott irányba. A lány ott maradt és figyelte lépteimet. Kissé eltávolodva visszapillantottam a harcos lány irányába. Már nem ő volt ott. Vagy talán mégis ő, csak nem lehetett felismerni, átváltozott. A hamvas szőke haja rövid gesztenye színű lett. Zöld, pikkelyes öltözéke és palástja eltűnt. Kékkel mintázott, fehér vászonruhát váltott. Már ült a kerékpáron és hajtott. A kalászok széthajoltak előtte, így könnyen lehetett kerékpározni. A hatalmas búzatáblát zöldellő pázsit váltotta fel. Messze a mező végén kúp alakú hegyes sziklák emelkedtek a felhők felé. Elcsodálkoztam, hiszen ott vajdaságban, ahol élek, nincs sziklahegy. Akkor ötlött fel bennem, hogy talán nem is otthon vagyok. De ha nem, akkor hol? Tettem fel magamnak a kérdést, amire sajnos még nem tudtam választ adni. A meredek hegy egyik oldalán teraszszerűen kiálló sziklarészt vettem észre. Azon egy emberi figura ült, lábait lógatva. Lengesejem ruháját lebegtette a szél. Nő volt. Nyugodtan kémlelte a tájat, mintha élvezte volna a tulajdonát és a kilátást, mert úgy tűnt, hogy ez az egész terület az övé. Arra gondoltam, megkérdezem, tudja-e véletlenül, hol van az út a felhők fölé? Hol találhatom meg Magdát? Amikor ezt megtettem, úgy nézett rám, mintha egy földön mászkáló kis hangya lennék. Elfordította a fejét. Nem tehettem mást, tovább mentem. A hegy mögött erdő húzódott. Hatalmas fatörzsek állták el az utamat. A koronájuk olyan magasra nőtt, hogy nem lehetett látni a levelek formáját, pedig abból tudtam volna megállapítani fajtájukat. De nem csak a törzsek voltak érdekesek, hanem az út is, amely közöttük kanyargott. Több sarkos kőformák álltak ki a gyepből. Úgy voltak elhelyezve, hogy lépcsőszerűen emelkedjenek. A következő mindig magasabb volt az előzőnél. Ahogy lépkedtem rajtuk, elértem a fák koronáját. Akkor állapítottam meg, hogy hatalmas tölgyfákról van szó. A lépcsőzetes kövek továbbra is emelkedtek. Már lassan a felhőket is elérték, és a felhők között egy kovácsolt vastámlás kerti padon ott ült nekem háttal egy sovány alak kalappal. Mellette a padon ott feküdt egy szoprán szakszofon. Ez lehet Magda, gondoltam magamban. Amikor hozzáléptem, felnézett rám, nem szólt semmit. Ölében egy kölyök kutyát dédelgetett. Felemelte és nekem nyújtotta. Ez Buksi, szólt.
Rendben, de most más miatt jöttem hozzád. Azért, hogy készítsünk együtt faluriportot, válaszoltam.
Nem lehet, mondta nyomatékosan.
Félretartva a fejét, lehúzta nyakáról a széles gallért. Füle alatt egy 10 centis piros rózsaszirom volt tetoválva. Ez még nem is lett volna baj, hisz Magda fiatal nő, de a rózsa alatt egy fekete halálfej is vigyorgott. A rózsa a virágok királynője, legtöbbször a szerelemmel kapcsolatos virág. A koponya, bármilyen bizarnak tűnik is, annál nagyobb a pozitív hatása. Ördögi fenyegetéstől, betegségtől való védelemre használták, de sokan nem értik ezt, magyarázta el Magda. Azt tanácsolta, hogy menjek vissza Bígóhoz, ő biztos tud majd valami mást ajánlani.
De hát tudod, milyen nagy utat tettem meg, hogy eljuthassak hozzád, mérgelődtem.
Az nem gond, mondta. A szájához emelte szakszofonját, és játszani kezdett. A fülbe mászó dallam elővarázsolt a felhőkből egy barna bőrű fiatal embert. Szőke haja kiválóan illett fiatalos arcához. Mesztelen felső testén a csípője körül szörmés bőrgatyát viselt. Amikor közelebb jött, akkor ismertem rá. Ő már többször elvitt arra a bolygóra, ahol az emberek, a családok meredek szurdok oldalán éltek. Megfigyeltem a hátát is. Ott szárnyaknak kellett lenniük. Voltak is, csak annyira összecsukva, hogy előről nem látszottak. Ő úgy tett, mintha nem ismerne. De talán nem is ismert, mert lehet, hogy csak az egyike azoknak, akik a meredek sziklavárosban élnek. Ahogy megjelent, Magda elé állt és meghajolt.
Vár csak, Magda, honnan ismerette ezt az embert? Kérdeztem csodálkozva.
Nem én ismerem őt, hanem ő ismer téged, magyarázta. A szakszofon hangra mindig olyan valaki jön elő, aki kapcsolatban van az utassal. Aztán a barna bőrűhöz fordult.
Bígóhoz kell vinned, csak ennyit mondott neki, és rám mutatott.
A fiatal ember bólintott, és megfogta a kezemet. Bígó előtt teremtem.
Na, megtaláltad Magdát? Kérdezte, amikor meglátott.
Meg, de nem tudott segíteni. Talán az lesz a legjobb, ha keresek egy mezőgazdasági nagyüzemet. Ott biztos találok témát.
A szépen rendezett liget mögött húzódott meg a vasútállomás és az autóbuszállomás. Észszerű megoldás volt. Lehetett válogatni a járművek közül. Azon töprengtem, hogy hová is utazzak. Megtörtént már, hogy unalmamban kibuszoztam Temerinbe, de be sem néztem az anyósomékhoz, csak sétáltam egyet, majd hazautaztam. Most is arra a lehetőségre gondoltam. Míg vártam, hogy bármelyik jármű befusson az állomásra, egy asszony jelent meg a vasúti sínek mellett. Megállt, nem messze tőlem, az ott felállított emlékoszlop előtt. A fehér sírkő előtt hangosan zokogott. Feltételeztem, hogy valamelyik hozzátartozója emlékére állították az emlékművet. Épp amikor közelebb akartam menni, hogy megtudakoljam, kinek szánták az oszlopon lévő kőlapot, vonat zakatolást hallottam. Egy vezérlőkocsi futott be. Felé indultam, hogy felszálljak, de az állomás túlsó végén állt meg, mire a közelébe értem, elindult. Tovább várakoztam. Az asszony, aki az emlékoszlop mellett állt, elment. Úgy véltem itt az alkalom, hogy megnézzem, kinek állítottak sírkövet. Az állt rajta Priscilla Priestley, alatta a dátum 1945. A Priestley név valahogy nagyon ismerősnek tűnt. Tudtam, hogy valamikor élt egy nagyon híres rockénekes, akit Elvis Presleynek hívtak, de nem feltételeztem, hogy a sírkőnek valami köze van hozzá. Míg azon töprengtem, ki is lehet az a Priscilla, megérkezett egy másik szerelvény. A kompozíció csak gőzmozdonyokból állt. Annyi volt belőlük, hogy össze kellett préselni a mozdonyok elejét és hátulját, hogy elférjenek a vágányok. Ez a vonat rendesen beállt az állomás közepére. A masinista kiszállt a keskeny fülkéjéből, hogy elszívjon egy cigarettát. Hozzáléptem, mert meg akartam kérdezni, hogy utazhassak vele a másik főállomásra. Csak azért, hogy valami témába kezdjünk, rákérdeztem, tudja-e, kinek állították fel a sírkövet.
Hát persze, hogy tudta. Elvis Presley a híres énekes feleségének lett felállítva. De hát akkor is mi köze van ennek a kisállomásnak a nagy énekes feleségéhez? Hát itt ütött el a vonat, szólt a tömör válasz. Majd a munkájával kapcsolatos dolgok iránt érdeklődtem. Megkérdeztem, hogy ezeket az öreg mozdonyokat beolvasztásra vagy javításra szállítják. Elmondta, hogy az eleje és a vége le lesz szerelve, a gyűrődéseket megjavítják, és ha valahol szükség lesz rájuk, újraindítják őket. Ahogy beszélgettünk, a szerelvény elindult. Megkértem, hogy vigyen el a következő vasútállomásig, beleegyezett, de át kellett adnia a helyét, mert ketten nem fértünk volna be a szűk kabinba. A masinista elment a mögöttem lévő mozdonyba, én pedig sietve beszálltam az előttem lévőbe. A kabin csak egy vas székkel rendelkezett. A támláján ott lógott a masinista kabátja. Utazás közben láttam, hogy a vezérlőkocsit, amely előttem elment, a mozdonyos vonat utolérte. Ahogy közeledtünk a városhoz, a sínek mentén hatalmas reklámfotókat állítottak fel. Hirtelen arra gondoltam, hogy egy új sci-fi filmsorozatról van szó. Az egyiken egy ismeretlen óceán közepén lévő szigeten jövőbeli város képe látszott. A város hátterében az égen a földgolyó tűnt fel. A másikon szőkehajú harcos nő elszánt arc kifejezéssel, a háttérben az arénával. Majd különböző űrrepülők következtek. Ahogy elsuhantak mellettem a panók, a vasútállomásra érkeztünk. A vágány mentén különféle árusok kínálták a portékájukat. Ennivalóból volt a legtöbb. Kenyér, virsli, szendvics és többféle kalács. De játék, bélyeg, bébipelenka is akadt. Minden, mint egy zsibvásáron. Sokan lődörögtek ott, olyanok is, akik nem utaztak. Amikor megállt a vonat, megköszöntem a masinisztának az utazást, és elindultam az állomás mögötti kis erdő felé. Ott Jenővel és fiával Viktorral találkoztam. Viktor fagylaltot nyalogatott, Jenci pedig azon morgott, hogy miért kell neki pénzt adni a fagylaltért, amikor otthon a pincében két ilyen fagyikészítőgépe is van. Ahogy tovább mentünk, az erdő szélén hosszan alacsony betonkerítés húzódott. Nagy örömmel elmondtam, hogy ott a kerítés mögött a Ferenc József csatorna folyik. Jenő kapott az alkalmon, mert még sohasem látta, és oda ment megnézni. Rátámaszkodott a hasáig érő betonlapra. Egészen áthajolt rajta, hogy meglássa a vizet. Az egyik pillanatban nagy roppanás hallatszott. A kerítés néhány méter hosszan beszakadt. A betonlapokkal együtt Jenő a csatornába zuhant. Láttuk Viktorral, hogy fekszik a vízben, de nem tudtuk, hogy éle még. Rögtön telefonálni indultam. Viktor igyekezett lemenni a meredek csatorna szélen. Amikor megkaptam az első segélyt, elmondtam, mi történt. A vonal másik végéről leszittak. Jenőt okolták. Miért támaszkodott neki a betonkerítésnek? Ha ezt nem teszi, nem esik a csatornába.